Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Szeptember 30-áig tart az új nemzeti alaptanterv társadalmi vitája. A dokumentum a www.oktatás2030.hu honlapon érhető el. A megjegyzések figyelembe vételével, további szakértők bevonásával az anyagot kiegészíti a minisztérium, majd a dokumentum a kormány elé kerül, és azt követően kezdődik meg az új nemzeti alaptanterv kodifikációja. A bevezetés időpontja az eredeti terveknek megfelelően 2019. szeptembere, mégpedig felmenő rendszerben az első és az ötödik évfolyamtól. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem az új nemzeti alaptantervről.
Ez egy olyan szakmai anyag, amit egy projekt szervezeten belül hangsúlyozottan a tudomány emberei készítettek, tehát nem kormányzati igazgatási dokumentum készült, pontosan azért egyébként, mert számos olyan jellegű vita is volt az előző NATO-k körül, ahol ez egy fontos ütközési pont volt. Most a minisztériumnak az előző vezetése azt a döntést hozta még tavaly, hogy készüljön egy tényleg olyan szakmai anyag, amiben...
Ezért is mondjuk a szokásoktól eltően nem a kormányzati portálon jelenteznek, hanem egy külön
oldalon. Így van. Tehát ez nem egy kormányzati dokumentum, bár természetesen láthattuk, de a szakmai véleményezése is ezért más keretek között zajlik. És szeptember végéig ugye érkeznek a vélemények, meg tud történni ennek a szakmai anyagnak az áttekintése, átdolgozása.
Ezt mondjuk bárki véleményezheti? Tehát nem kell feltétlenül szakmabelinek lenni?
Bárki.
A tananyagcsökkentés az meghatározó szempont. Ugye annak idején, amikor egyáltalán elkezdődött arról a vita vagy polémia, hogy új nemzeti alaptanterv szükséges. Ugye, ha jól emlékszem, a jelenlegi az nem is olyan régi, azért 2013 óta van érvényben a jelenlegi nemzeti alaptanterv, és hát tudjuk azt, hogy a köznevelési törvény értelmében ezt időszakonként egyébként is előírja ennek a felülvizsgálatát. Ebből a szempontból semmi rendkívüli dolog nem történik.
Így van.
De hogy amikor elkezdődött az erről való gondolkodás, akkor ugye a fő szempont az talán a tananyag mennyiségének a csökkentése volt. Én emlékszem, hogy annak idején Hoffmann Rózsa államtitkár kiadta a jelszót, hogy baltát a kézbe, és faragni kell a tananyag mennyiségén. Ez továbbá is rendező el, vagy szervező el?
Ugye ez egy állandó szélmalomharc, lehet ezt így fogalmazni, hiszen mindenki a saját disziplináján belül egyes ügyeket nagyon fontosnak tart, és ezért szeretné azt benne látni. Jó magam is történészként a történelem majdani kerettantervhez biztos, hogy számos esetben fogom majd úgy érezni, hogy még ezt, meg ezt, meg ezt bele lehetne tenni, miközben a gyerekek, vagy esetleg a szüleik meg azt mondják, hogy no, ezt nem szeretnénk megtanulni. Úgyhogy ehhez kell némi visszafogottság természetesen, és ez nem könnyű, amikor rengeteg olyan vélemény érkezik be egy olyanhoz, ami további bővítéseket tart fontosnak, és ebben valahol egyensúlyt megtalálni nem könnyű. Ugye abban van talán egyetértés, hogy a elég széles körben a jelenleg hatályos NAT-tal szemben az egyik hangsúlyos kritika az volt, hogy túl sok dolgot próbál megtanítani, és ezért az egyik iránymutatása azok szakértők számára, akik ezen az anyagon dolgoznak, hogy az anyagnak a életkori sajátosságoknak megfelelő áttekintését, csökkentését próbálják végezvinni. Nyilván ez részben, NAT részben pedig majd a kerettantervek területén kell, hogy megtörténjen. De azért van egy nagyon érdekes szegmens azért ezen a területen, ez pedig az, hogy a szülők egyszerre szokták azt mondani, hogy a gyerekek túlterheltek, másfelől pedig azért általában azokat az iskolákat preferálják, ahol a gyereknek még ezt, még azt, még amazt is biztosítanak, és két nyelvet és szakkört és plusz sportot, mi egymást. És ez a szülőknek azért nem a kisebb, hanem inkább a nagyobb hányada. Tehát egyszerre igaz az a rendszerben, hogy a szülők igenis keresik a nagyobb terhelést, a nagyobb tudást, ismeretet, jobb felkészülést biztosító iskolákat, másfelől pedig ott van a gyerekekben, részben a szülőkben is a túlterheltségnek az érzése. Úgyhogy ez nem csak kormányzati felelősség. A jelenlegi oktatásszabályozás és a NAT az ugye felfelé nem igazán korlátozza, nem fogja vissza az iskolákat. Tehát amikor olyat olvasunk, hogy valahol tényleg 41 órája van egyik osztálynak, ezt nem a NAT írja elő. A minimumot előír, de e felett azért nem mondja azt, hogy és nem lehet több, törvény sem, nem lehet több 25 óránál. Lehetne ilyen típusú szabályozásokat is bevezetni, de ezzel meg egyes intézmények szerint a tehetséggondozást akadályoznánk, hiszen milyen módon jön ahhoz az állam, hogy ezt ennek a kiváló iskolának az óraszám tartásai lehetőségét korlátozza, és ő világbajnok matek osztályt szeretne vinni, és ez neki kell 8 matek óra naponta, most nyilván erősen túloztam, és ezt a jogszabály nem engedi, és a kormányzat központosít. Tehát nagyon nem vagyunk könnyű helyzet ezzel, hogy szabjunk-e meg felső limitet, hogy hány óra lehet. Van egy társadalmi nyomás abban az irányban, hogy legyen ilyen, de más irányban pedig, ha ezt bevezetni a kormányzat, akkor meg jönnének intézmények, hogy hát még véletlenül se tegyünk ilyet, hiszen a tehetséggondozás miatt nekik szükségük van a 40 órára. És azok az iskolák egyébként, amelyek adott esetben ilyen extrém óratereléssel dolgoznak, ezek olyan iskolák, ahol tömeges a jelentkezés, felvételivel lehet bekerülni, és bizony meg is terhelik a gyerekeket. Tehát itt azt gondolom, hogy társadalmi átgondolás és önmérséklet is szükséges, hogy mi az, amit még meg kell tanítani, és mi az, amit pedig adott esetben már nem, hány órát biztosítsunk a gyerekeknek, mennyit finanszírozzon az állam, mennyire engedje vagy korlátozza. Pontosan erről szól részben ennek a NAT társadalmi dokumentumnak a vitája, mert ebben nagyon kíváncsiak vagyunk mi is, hogy milyen tömegű vélemény érkezik majd.
Bódis József köznevelési államtitkár úgy fogalmazott egy rendezvényen, hogy nem az a sikeres diák, vagy nem az lehet a sikeres diák, aki sokat tanul, hanem az, aki hatékonyan. Mondhatjuk, hogy az új nemzeti alaptantervre vetítve is talán ez a hatékonyság, a hatékony vagy aktív tanulás lehet a kulcsa.
Igen, azzal együtt is, hogy ez azért nem egy szabályozási dokumentumon múlik, hanem egy kicsit talán azon, hogy az iskolában mennyire tanítjuk meg a gyerekeket hatékonyan tanulni. Ha kicsit visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, biztosan találunk olyan időszakokat, amikor valamiért nem ment. Én is visszaemlékszem, volt olyan időszak, amikor egész délután ott ücsörögtem az asztalnál, és úgy jó volt, minden rendben volt, de
valahol... mégsem ment igaz.
Hát ment, de most utólag azt mondom, hogy rengeteg időráfordítással ment. Nem arra figyeltem, nem arra koncentráltam. Aztán valamikor úgy 7.-8. megjött jobban az ihlet, és jóval több szabadidő lett, és a tanulással meg nem volt gond. Úgyhogy ezt el kell kapni, ezt mindenkinek meg kell tanulni, hogy ő milyen módszerrel, hogyan tud tanulni. Nem, lehetőleg nem magolva, hiszen tudjuk, hogy annak a hatékonysága azért...
És ez egyébként vannak pedagógiai módszerek, módszertanok? Vagy ezt mindenkinek azért saját magának kell rálelnie, az ő saját maga útjára?
Hát a kollégáknak van rendelkezésre állnak a pedagógiai módszerek, hogy hogyan lehet a gyereket rávezetni, hogy ő személyesen hogyan tud hatékonyan tanulni, de azért helyette nem lehet megtanulni, tehát ehhez kell a motiváció, kell az akarat, ezt is természetesen a pedagógus tudja támogatni, tudja fejleszteni, erre szükség is van, de valahol mindenkinek saját magának kell jól megtanulni azt a módszert, amivel egyes ismereteket, egyes kompetenciákat el tud sajátítani.